Az elmúlt időszakban történt nőgyilkosságok eset számának a növekedése egyértelmű üzenet volt felénk is, hogy valamit tenni kell. Megengedhetetlen az, hogy a nők biztonsága veszélyben legyen egy országban. És az is megengedhetetlen, hogy ahogy sokan tudják, hetente egy nő családon belüli erőszak áldozata, és úgy hal meg, hogy a volt vagy az aktuális partnere mondja ki az életét. Az otthon kell legyen az a hely, ahol biztonságban vagyunk, ahol feltöltődünk, ahol töltekezünk, ahol jól érezzük magunkat, és látható volt az, hogy a társadalmi feszültségeknek köszönhetően nem tudjuk még pontosan az okokat, mert hogy nem identifikáltuk teljes mértékben, de változtatni kell. Nagyon sok nő keresett meg, hogy veszélyben érzi magát. Valószínű, hogy a média is segített abban, hogy sok olyan hölgy, aki esetleg egy bántalmazó kapcsolatban él, és nem mert kilépni belőle, mert olyan körülmények között volt, hogy fenyegetve volt, félt, hogy elveszik a gyerekeit, félt, hogy a gazdaságilag függés akkor ellehetetleníti az életét, félt, hogy nincs hova menjen, félt, mert szégyelte elmondani a szüleinek, családtagjainak, barátainak, kollégáinak. Ezek miatt nem lépett ki a bántalmazó kapcsolatból, és a mediatizált esetek az elmúlt időszakban megmutatták azt, hogy nagyon sok nő áldozatul eshet, hogyha nem mer segítséget kérni, mert látjuk az eseteket magunk körül. A femicidum, ami igazából egy új fogalomként lesz bevezetve a büntető törvénykönyvbe is, ez kimondottan nemi alapon történő gyilkosságra fog vonatkozni. Tudnélik, nagyon sok nő azért van meggyilkolva, mert a női mi voltából eredendően, a gyengességéből eredendően. Sokat beszéltünk arról, hogy hogyan alakul ki ez a folyamat. Tudni kell azt, hogy az előző esetek tapasztalatából kiindulva, igaz a bukaresti eset, meg több olyan eset, de pont a Maros megyei eset is, hogy az elkövető visszatér. Tehát, hogy hiába van távoltartási rendelet kiadva az illető személy részére, hogy az áldozatot nem közelítheti meg, mert bántalmazás áldozata volt, és a bíróság vagy a rendőrség úgy döntött, hogy távoltartási rendeletet bocsát ki az áldozat kérésére, mégis már akkor fenyegette sok esetben az áldozatot, hogy vissza fog térni és meg fogja ölni. Na most a szakemberek azt mondják, hogy ez egy spirál, amely kialakul az elkövetőbe, alaposan megtervezi, és utána pedig elköveti a bűncselekményt. Mi azt szeretnénk, hogy sokkal, de sokkal szigorúbb büntetéseket róljunk ki ezekre a személyekre. Másrészt pedig, önök már ismernek engem, én sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni mindig a megelőzésre. Mert ami volt, megtörtént, abból én azt gondolom, hogy tanulni kell, és azt kell megnézzük, hogy hogyan tudjuk megelőzni. És a megelőzési résznél több módosítást is fogunk eszközölni, ami kimondottan arra készíti fel a hatóságokat és a társadalmat is, hogy figyeljünk jobban oda egymásra.
A javaslat adatgyűjtési és intézményi együttműködési kötelezettségeket is előír. Hogyan működne ez a gyakorlatban, és mitől lesz hatékonyabb a jelenlegi rendszerhez képest?
Azért fontos az adatoknak az összegyűjtése, mert akkor itt fogunk tudni elemzéseket megkapni, szakemberek által végzett elemzéseket, hogy mekkora az erőszaknak a nagysága, milyen következményei vannak, milyen okai voltak, milyen gyorsan születtek meg az ítéletek, mennyire voltak betartva ezek, és ezek a megelőzésben is, valamint a következő intézkedések szempontjából is nagyon fontosak, hogy tudjuk. Az adatokat gyűjteni fogják a rendőrség, az igazságügyi szervek, az igazságügyi orvostani intézetek. A rendőrség és az igazságügyi szervek mai napig gyűjtötték, és az igazságügyi orvostani intézetek is, csak nem volt egy multidisziplináris és több intézményt összekapcsoló rendszerbe véve. Na most fontos az, hogy tudnunk kell azt, hogy akkor milyen ideiglenes rendeleteik vannak, milyen európai rendeleteik vannak, mert sok esetben külföldön adnak ki már távoltartási rendeletet, és meg kell nézzük azt, hogy akkor ezek az adatok, amelyek tartalmazzák az elkövetőnek és az áldozatnak is, mind a kettőről gyűjtenek adatot, életkort, nemet, kapcsolatot, a gyerekeknek a számát, ez fontos, az életkorát is, hogy jelen voltak-e vagy sem a bűncselekménynél, a tettnek a helyét, a módját, az indítékokat, hogy hogyan voltak akkor a minisztériumok, hogyan oldották meg, mármint hogy az igazságügyi szolgáltatások, és akkor ezek alapján éves jelentéseket fognak készíteni. És a belügyminisztériumnak, főügyészségnek, igazságügyi minisztériumnak is jelentés kötelezettsége lesz, statisztikákat kell közöljenek nyilvánosan, mindenki számára elérhetően. El kell mondanom, hogy június óta foglalkozom ezzel a törvénytervezettel, és nagyon nehezen kaptam meg adatokat, hogy hány gyilkosság történt, ebből hány nőgyilkosság, melyik történt otthoni környezetben, melyik történt nem otthoniban, ismerős, ismeretlen elkövető, gyerekek száma, tehát hogy hihetetlen az, hogy mennyire nincsenek adataink. És ez ahhoz, hogy egy hatékony beavatkozást tudjunk biztosítani, ahhoz nagyon-nagyon szükséges ez. Úgyhogy ezek az intézmények jelentéseket készítenek, statisztikákat közölnek, és akkor az igazságügyi orvostan intézet szintén a sérülések jellege, helye, az eszköz, amivel ezt elkövetik, a körülmények alapján is megint egy tudsz információt tud adni. Én el kell mondanom, hogy én nem is tudtam, ameddig nem fogtunk neki ezen a törvénymódosításon dolgozni, hogy a Román Akadémia Szociológiai Intézetének van egy külön osztálya, ez egy megfigyelő központ az emberölések elemzésére és megelőzésére. Ez egy tudományos, az akadémián belül működő osztály, ahonnan nagyon sok adatot tudtunk megszerezni, és elemzéseket, hogy miért következnek be ezek a gyilkosságok, és kimondottan a femicidum, mit jelent az ők elképzelésük, az ők értelmezésük, tudományos hátterüket felhasználva alapján. Úgyhogy ők lesznek azok, akik majd az éves jelentést fogják elkészíteni a begyűjtött adatok alapján, és persze, hogy anonimizált formában fog ez nyilvánosságra kerülni, mert hogy nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy akkor használni is tudjuk ezeket az adatokat. De amit nem mondtam el mindenek előtt, és hogyha megengedi, akkor erre visszatérnék. Valószínű, hogy segít a kedves rádióhallgatóknak az is, hogy elmondjuk, hogy mit jelent a femicidum, és hogy miért szeretnénk azt, hogy most kivételezzünk azokban az esetekben, amikor nő veszíti életét gyilkosság kísérlet miatt, vagy tudatosan elkövetett gyilkosság miatt. Az Európai Unióban Románia élvonalban jár a gyilkosságok területén, és úgy nők, mint férfiak esetében. Ellenben megnéztük azt is, hogy milyen adatoknak köszönhetően mi az, ami befolyásolhatja, hogy sokkal több nő hal meg családon belüli erőszak áldozataként. Elemezve a gyilkosságoknak az elkövetési helyszínét, a nőknek 97%-a otthon saját családi környezetében veszíti el az életét, aktuális vagy volt házastársa, élettársa által. Míg a férfiaknak majdnem 0%-a az, aki családi környezetben veszíti el az életét, és nem aktuális házastársa, vagy volt házastársa, vagy élettársa által. Tehát, hogy az otthon biztonsága a nők számára bizonytalan, a férfiak számára biztos. Pontosan emiatt mi azt szeretnénk, hogy a nő, aki az otthonban a gazdálkodás, az ellátási feladatokkal foglalkozik, gondoskodik a családtagokról, ott van a gyerekeket neveli, és a háztartást vezeti, biztonságban tudjon lenni, és ezt nem lehet alkutárgya. És akkor a femicidnek a meghatározását megnéztük más országokban, nem olyan végvezette be Olaszország. Persze, hogy országok között Európai Unió szinten első helyen van Spanyolország, aki mindannyiunk számára egy jó példa, utána pedig ott van Portugália, Ciprus, Málta, itt ezekben az országokban is mind bevezették a femicidumot, mi több halálbüntetés jár nőgyilkosság esetében. Na most mi azt mondtuk, hogy a femicid az egy szándékos nőgyilkosság, illetve a nőnek a halála olyan gyakorlatok következményében, hogyha mondhatom így, amelyek nőkre irányuló testi és lelki káros okoznak. És az elkövető lehet családtag, vagy egy harmadik személy. És azért fontos a harmadik személy, mert három típusú femicidum van. Amikor halljuk, hogy femicidum, annyit értünk, hogy a nőt megölték. Ellenben van az intim femicid, ami azt jelenti, hogy az elkövető az családtag, partner vagy volt partner. Tehát az, amit mondtam, hogy otthon történik, általában ezeknek a gyilkosoknak a motivációja az, hogy ő uralomból követi el ezt a bűncselekményt, kontroll miatt, hogy ő egyfolytában kontrollálni akarja. Nem mész ide, nem mész a barátnődhöz, nem mész a szüleikhez, a féltékenység nem mehet a cégbulihoz, miért fested ki a szádat, miért nem csak én vagyok neked, miért figyelsz jobban a gyerekekre, el akarja nyomni a nőknek a jogait, tehát hogy ott van a nő mellette, de hogy folyamatosan a jogaiban visszavág. Ha el akarja mondani az illető bántalmazott, az illető áldozat, hogy neki jobb lenne, hogyha most karácsonyra egy kisebb karácsonyfát vennének, akkor olyan, hogy nem, mert ez van. Hogyha ő el szeretne menni egy orvoshoz, hogy elvégezze a vizsgálatokat, akkor azt mondja, hogy nem ennyire most. Tehát, hogy nem engedő, hogy gyakorolja a jogait, a szabadon mozgás jogát, például a szabad döntés jogát. És van olyan helyzet is, amikor szintén családtag követi el, kulturálisan, hagyományosan, ilyen becsület nevében, féltékenység, igaz mondtam, megsérheted a becsületemet, ezért meg kell halnod. Tehát, hogy ez az eszköz, amit használ. A nem intim femicid az a második alcsoport, igaz, ahol az elkövető az már nem családtag, és persze, hogy azért, mert hasonlóképpen történnek ezek, hogy uralom, hatalomgyakorlás, de ide bejön jön az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás, a szexuális erőszak, akinek halálos áldozata lesz. Olyan eset, amikor kimondottan oka az áldozatnak a neme. Valaki dühös, és úgy érzi, hogy ezt a dühöt egy gyengébb nemen, a gyenge, ártatlan nőn kell levezetnie, és fogja magát, és kioltja az életét. És akkor van a közvetett, ez a harmadik, ami egy nagyon nehezen megfogható, mert nehezen bizonyítható. Utólag ez az öngyilkosság, például családon belül erőszak következtében, igazán ez közvetetten következik be. Van egy ok, amely befolyásolja, és ebből kifolyólag aztán utána bekövetkezik. Úgyhogy itt a femicid meghatározása volt a legnehezebb a törvénymódosításban. És nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy akkor ez hogyan fogjuk tudni bizonyítani, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat. És jogosan teszik fel sokan a kérdést, hogy nem-e diszkrimináló férfiakkal szemben. De én azt gondolom, hogy elég bátraknak kell lennünk, és meg kell hozzuk a döntést, hogy nem. Ez súlyosbító körülmény, hogyha valaki egy nőt megöl.
Bár nem szerencsére nem merült fel ez a kérdés, viszont mikorra várható a jogszabály elfogadása?
Ez most politikai akarat kérdése, sürgősségi eljárást kértünk, így iktattuk a szenátusban. Szenátusban minél hamarabb tárgyalják, utána jön a képviselőház ezt a döntőház, úgyhogy mi reméljük, hogy nagyon gyorsan, mivel hogy egyetlen nőnek az élete sem függhet attól, hogy akkor milyen gyorsan hozza meg a politikum a döntést. Románia parlamentjének a történelmében a forradalom óta az első olyan törvénytervezet, amely több mint 250-273 támogatói aláírása volt iktatva. Ilyen nagy támogatásnak örvendő törvénytervezet nem volt. Az a jó, hogy úgy férfiak, mint nő kollégák több párti összefogás eredményeként a koalíciós párti palbeli partnerekkel közösen tudtuk kezdeményezni. Az LMDSZ is a kongresszusi dokumentumában külön fejezetet szentelt annak, hogy szembe kell nézzünk azokkal a problémákkal, amelyekkel nap mint nap találkozunk, és nem el kell fordítani a fejünket, hanem megoldásokat kell keresni. Pontosan ezért tartalmazza a kongresszusi dokumentumunk is azt, hogy felszámolni a nők elleni erőszakot, a családon belüli erőszakot. Az RMDSZ-es kollégák is teljes támogatásukról biztosítottak, és nagyon jó volt érezni azt, hogy közös frontot tudunk férfiak, nők alkotni, és a szervezetünknek is, mint tudják, már évek óta dolgozunk ezen, és ténylegesen zéró toleranciát hirdettünk az erőszak minden formájára. Ez is bizonyítja azt, hogy a férfiak is pont olyan fontosnak érzik ezt a problémát, és a nők elleni erőszak visszaszorítását, mint a nők, és ez egy nagyon jó jelzés egy egészséges társadalom alakulása érdekében, ahol a nők és a férfiak egyforma esélyeket kapnak, egyforma lehetőségeket kapnak, és nem alá- és felülrendeltségi viszonyban, hanem partneri viszonyban vannak kezelve. Ezen a legfontosabb, hogy minél hamarabb promováljuk, hiszen a gyerekjogakat védi, hiszen az oktatásba bevezeti az erőszakmentes kapcsolatot, való nevelést a gyerekek számára, apropó prevenció. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most már politikai akarat kérdése. Mi, úgy, ahogy megtettünk mindent június óta dolgozva, ezen a tervezeten egészen októberig, és tényleg akadémikusok, bírák, ügyészek, civil aktivisták, női jogvédők, akik nap mint nap áldozattal dolgoznak, ügyvédek, szociális szolgáltatók ott voltak mellettünk. Azt gondolom, hogy rajtunk is múlik, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a kollégák segítségével napirendre tűzzük, tárgyalni tudjuk, és minél hamarabb legyen egy egészséges törvény, hogy végre Románia ne a negatív, hanem akár a pozitív példa legyen egy ilyen törvényben.